Kulturpart. Kedves hallgatók, itt van a vonalban Nádori Lidia műfordító, akivel azonban most nem az egyik újabb fordításáról fogunk beszélgetni, hanem egy könyvről, de ez a könyvhöz neki másképpen van köze. Szia, Lici!
Szervusz, András! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát megjelent egy könyv a Szelíd harcos címmel, és ez a könyv ez tulajdonképpen a te édesapádról szól, illetve az ő visszaemlékezéseit tartalmazza, és hát róla azt kell tudni, és itt most segítened kell a megfogalmazásban, Én azt mondanám, hogy sporttudós, ami hülyén hangzik, de igazából szerintem magyarul nincs annak igazából neve. Ha azt mondom, hogy sportprofesszor, akkor az még hülyébb. Szóval, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi volt az ő hát nem is csak a foglalkozása, a hivatása.
A hivatása. Az, hogy sporttudós, az egy teljesen pontos megfogalmazás.
Na, szuper, akkor
azzal
jó.
Együtt, hogy a magyarban talán egy kicsit furcsán hangzik, de létezik ilyen, hogy sporttudomány. Az edzésnek, a sportolásnak is van tudománya, ami egy nagyon szerteágazó interdisziplinális tudomány, maga felöleli az orvostudománnyal is határos, a pszichológiával is, a pedagógiával is határos.
Meg hát a biológiával, aminek hogyne. Professzora volt, tehát hogyha ha valami konkrétat akarunk mondani.
Igen, így van, tehát ő a biológiai tudományok nagy doktora címet kapta, ez a hivatalos megnevezés, aminek az az oka, ami miatt te is egy pillanatra zavarba jöttél az ő hivatásának a megnevezésénél, hogy a sportnak tudománya akkor, amikor ő, én úgy tudom, hogy a elsőként, de mindenképpen elsők között ilyen magas fokozatot, akadémiai fokozatot szerzett, nem nagyon volt, és ezért jobb hiány, mert mégiscsak ahhoz elég sok köze van, mert mint a biológiához, oda betették. De hát ugyanakkor ő például a sportpszichológiának is egy nagyon fontos alakja volt, a nemzetközi sportpszichológiai szakmának volt az egyik vezető egyénisége. És ezen kívül ő sportszervező is volt, eredetileg testnevelő tanár volt, úgyhogy valóban ez egy nagyon szerteágazó életút, amit ő végigcsinál.
Azért is különösen érdekes, mert a sporttudomány, hát az a napjainkban egyre inkább beívódik a köztudatba, tehát tényleg amikor itt tized meg ezred másodpercekről van szó, akkor egészen komoly elemzések, és hát számítógép, és hát mesterséges intelligencia, stb., ami hát nyilván vizsgálja, meg próbálja kitalálni, meg kiszámolni, hogy hogyan tehetnének nagyobb teljesítményre szert a sportolók. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért elrugaszkodott attól a világtól, amit ő szeretett, mert nyilván ma már hát pontosan tudjuk, hogy az élsportban a különböző dopping, meg ajzószerek milyen számban vannak jelen, meg mi ezeknek a jelentősége, és tulajdonképpen igazából az, hogy mi dopping és mi nem, hát az csak technikai kérdés. Tehát nyilván ő azért egy klasszikusabb világban lett sporttudós, amikor azért sokkal jobban számítottak a valós erőnlét, meg a valós teljesítmények. Ugye ő 23-ban született, és 2011-ben, 88 éves korában hunyt el. Nagyon érdekesek ezek a visszaemlékezések. Ugye a nővéred volt az egyik, aki segítkezett ennek az összeállításában. Nem tudom, ezek megvoltak a jegyzetek a családi archívumban, innen-onnan össze kellett őket szedni, vagy volt neki naplója, hogyan állt össze a kötet?
Igen, ez valóban némi magyarázatra szorul, és ennek a könyvnek a története nem egy mindennapi történet, az biztos. A nővérem nem hogy segítkezett ennek az összeállításában, hanem tulajdonképpen ő társszerző, föl is van tüntetve társszerzőként a könyv címlapján édesapám neve mellett. Ennek az oka, hogy az a szöveg, ami ennek a könyvnek a törzsanyagát képezi, az egy életút interjú, amit a nővérem Bátonyi Viola készített édesapánkkal 1995-ben, és ezt alakította át a Viola úgy, minthogyha egy egyeszem első személyű elbeszélés lenne, tehát gyakorlatilag és technikailag kivette a kérdéseket, és összeszerkesztette a válaszokat összefüggő elbeszélésé, ez az nem más, mint az édesapám kevéssé privát, inkább szakmai életének az elbeszélése. Ez a szövegnek nagyjából, most nem tudom, százalékos arányban, de biztos, hogy a 90%-át kiteszi. Ő jobban el tudná mondani, és el is fogja mondani a könyvben mutatul, amiről nyilván majd ejtünk meg néhány szót. Ehhez ő, mármint Viola hozzá szerkesztett néhány későbbi interjút, illetve édesapámnak volt még egy önéletrajzi írása egészen az élete végén, amely nagyon nagy átfedéseket mutat ennek az interjúnak az anyagával, de van benne új elem is, és akkor ezeket ő beleszerkesztette. Úgyhogy ők így tulajdonképpen társszerzői ennek a könyvnek. Azon kívül Viola nővérem, aki szakmáját tekintve könyvtáros, levéltáros, összeállított egy válogatott publikációs listát, válogatott bibliográfiát, illetve a legfontosabb cikkeinek a listáját. Hogyha egy teljes listát állított volna össze, akkor ez egy külön kötet lett volna, és inkább az olvasmányosságra törekedett, illetve egy rövid, vázlatos, tabelláris életrajzot is illesztett a végére, hogyha valaki át szeretné tekinteni évszámokkal együtt, hogy mikor, mit csinált az apukánk, illetve az elején van egy személyesebb hangú először, ami szintén a Violának a munkája. Szóval ő tulajdonképpen szerzője ennek a könyvnek ilyen értelemben.
Mi a helyzet a fotókkal és az ilyen jellegű dokumentumokat? Ez azért kérdezem, mert a borítón van egy csodálatos fénykép, ezt gondolom édesapátokat ábrázolja, aki tangó harmonikán játszik, és körülötte ti, mint gyerekek álltok?
Ez egy korábbi fénykép, én akkor még nem éltem. Az összes gyereket nem tudom beazonosítani, Viola nővérem az egyik, az biztos. Ez egy nyári csoportkép, egy kertben, egy hihetetlenül idillikus hangulatú kép, ahogy édesapám fiatal, hát szerintem gyönyörű férfiként ül egy szál fürdőnadrágban, és a felső testét egy tangóharmonikát akarja, és játszik a gyerekeknek, akik szintén ilyen egy szál fürdőgában állnak mellett. Ez egy balatonparti kép. A Balatonparton készült ez a kép, és azt gondoltuk a kiadóval, Balog Endrével, a Prep kiadó igazgatójával, hogy az annyira egyrészt hát egy idilli kép megfogja az ember tekintetét, és ugyanakkor nagyon jellemző édesapánkra ez a tartás. Az is jellemző rá egyébként, hogy zenélt, muzsikált, mind a mellett, hogy sporttudós volt, meg a pedagógiai szenvedély, vagy a pedagógiai elkötelezettség is eltűn ebből a fotóból. A fotóanyagnak a legnagyobb része egyébként privát, családi fotó, egy-két kivétel van, ezeket külön jelöltük, de mindegyik a családi archívumból került össze, és került elő, és onnan válogattuk össze, úgyhogy nagyjából felölelje az ő életét gyerekkorától egészen időskoráig.
Na hát akkor ilyen szempontból is nagyon izgalmas lehet, mert azt gondolom, hogy hát többek közt a Fortepánnak köszönhetően rettenetesen hát újra felfedeztük a régi család és privát fotóknak az értékét, azt, ahogy ezek ilyen eszenciálisan tudnak tartalmazni korszakokat, meg történeteket, és hát történelmet. De akkor ezek szerint a zene, meg a muzikalitás az édesapától jön, hiszen amellett, hogy te műfordító vagy, hanem zenekarban vagy oszlopos tag, illetve hát más zenei formációkban is azért lehet veled találkozni.
Igen, ezek a gének is, meg szocializáció is, nálunk mindig szólt otthon a zene, szüleim nagy verseny és opera látogatók voltak, és apukámnak volt ez a kicsit populárisabb vonal, amit ő nagyon szeretett, ez a tangóharmonikázós, nótázós vonal, amit társaságban csillogtatta neki. Egy őstehetség volt, tehát hogyha az ember egy picit képző zeneileg, akkor csak eltátja a száját, hogy tényleg, mint egy cigány primás úgy dolgozott, és olyan alázattal dolgozott, tehát valaki elkezdett énekelni, akkor ők megkereste a harmonikán a kezdőhangot, és akkor hozzá igazította az akkordokat, abban a hangnemben ő szépen alázatosan lekísérte az éneklő barátot, és látszott az arcán, hogy rettenetesen boldog attól, hogy a másik ember énekel, vagy a többiek énekelnek, ő is neki is nagyon szép egyébként tenor hangja volt, és erről szó van a könyvben egyébként, tehát ő gimnazista korában, ha nem is zenei pályára készült, de zenélt, és nagyon komolyan foglalkozott a zenével is, és a nyelvekkel is. Tehát tulajdonképpen egy humán érdeklődésű és művészi érdeklődésű ember volt, akinek a nyelvi iránt is nagyon nagy tehetsége volt, és az is nagyon érdekes, és valahogy kiderül a könyvből, de kicsit a véletlenszerűséget is látom én abban, hogy aztán végül a sportvilágában kötött ki. Szóval hihetetlenül izgalmas élete volt. Egyébként az gyanítom, hogy bárkit előveszünk, aki végigélte a 20. századot, hát egy nagyon hasonló történetekre bukkanunk. Szerintem ennek a könyvnek ez a legnagyobb értéke, hogy egy egészen sajátos metszetét adja a 20. század történetének. Történetesen egy sportpedagógus, egy sporttudós személyes pályáján keresztül láthatunk bele a 20. század magyarországi történetében.
Igen, hát ebben igazad van, hiszen minden 20. századi család történettel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudnak azonosulni. Meg hát közhely, most már mindenki azt mondják, hogy reneszánsz ember, de valóban azért nála, meg hát talán akkoriban még a művészet és a sport, ezek nem voltak ilyen teljesen egymásnak ellentmondó dolgok, mint ahogy hát manapság azért többé-kevésbé ugye ez a humán, reál dolog, ez nagyon-nagyon erőltetve van. De ha már beszélünk az ő szakmai területéről, szakmai karrierjéről, azt tudom, hogy ő ott volt Melbourne-ben, ő a magyar csapat helyettes vezetője volt, de hogy tudnál pár szót mondani arról, hogy tulajdonképpen a amikor azt mondjuk, hogy sporttudós, akkor mit is értünk ez alatt pontosan?
Az ő Melbourne-i tartózkodása az egy másik tevékenységével függ össze. Ő nagyon sokat dolgozott sportszervezőként. Ennek a történetét is el lehet olvasni majd a könyvben, ennek a bizonyos Melbourne-i, 56-os Melbourne-i olimpiai szereplésnek, vagy hát munkának is voltak előzményei. Tehát ő, neki az volt a dolga ott, hogy a magyar csapatnak a kiutaztatását szervezze meg, ami hát ha belegondolunk, hogy mindez 1956 őszén és telén történt, hát az egy finoman fogalmazva és kalandos történet, az ő életének az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb elbeszélése, 1956, illetve 57 elején, mert ő Melbourne-ből nem jött rögtön haza, hanem ő is több sportolóval együtt akkor kiment Amerikába, az Egyesült Államokba, de aztán úgy döntött, hogy mégis inkább Magyarországon szeretne élni, ami utána aztán neki nagyon nehéz lett természetesen az élete. Fel lehet képzelni, hogy egy 56-ban tulajdonképpen illegálisan, Magyarországon illegálisan eltávozott ember, mikor végül visszatér. Noha kecsegtetik azzal, hogy nem esik bántódásra, hogy milyen tortúráknak volt ő kitéve, ezt is érinti a könyvben. Tehát ott ő inkább mint sportszervező dolgozott, és a tulajdonképpen a tudományos karrierje az inkább már akkor is elkezdődött, de nagyobb hangsúlyt a 60-as években kapott. És ennek is a részletes története elolvasható lesz a könyvben majd.
Jó, hát beszéltünk a könyv bemutatóról, illetve te említetted, ez ugye vasárnap 15-én lesz a Kelet Kávéházban, ami a Bartók Béla úton található, és hát nem véletlenül.
Igen. Igen, ezt egy nagyon érdekes, hogy nem magamtól jutott eszembe, pedig annyira adja magát tulajdonképpen. A Mély József művészettörténész barátomnak volt az az ötlet, amikor megkérdeztem, hogy hova vigyük ezt a könyvbe, mutatott, hogy hát vigyétek a Bartók Bélát 29-ben, hiszen a családunk közel 30 évig ott élt, annak a háznak az első emeleti lakásában, egyik első emeleti lakásában, és ennek a földszintjén van most. Az én gyerekkoromban volt a Sonata Presso, meg a kamaszkoromban, a velem egykorú, vagy nálam kicsit idősebb zenejangok biztosan ismerik, mert például Török Ádám rendszeresen lépett ott fel, meg biztosan mások is. Én a Török Ádámnak a fellépéseire emlékszem, akkor nagyon, nagyon izgalmas volt. És aztán egy rövid kitérő után, amikor egy rettenetes kínai kajálda volt ott, az nagyon felejthető, akkor oda beköltöztek.
Nem volt az olyan rettenetes, tiltakozom egyet.
Jó, rendben, ezt majd akkor megbeszéljük adáson kívül, szerintem rémes volt.
Minőségét tekintve.
Oké. És akkor utána jött a Kelet kávézó, amit érdekes módon a házban lakók nem annyira díjaztak, pedig én rögtön az első pillanattól láttam, hogy ez egy nagyon fontos hely lesz, és nagyon jó, mindenkinek nagyon jó lesz, hogyha ők oda költöznek, a ház lakóit is beleértve, azóta is hát igazam lett, élnek és virágoznak, hála Istennek túlélték eddig még az összes válságot, ami a vendéglátást sújtotta, és nekik van egy Kelet Kult nevű programsorozatuk, amibe befogadták ezt a könyvemutatót, ez egy borzasztó kedves gesztus, és nagyon nagyra értékelem. Tehát ez azt jelenti, hogy a Kelet Kult programsorozatán belül lesz a könyvemutató. Egyébként, és ahogy te is említetted, 15-én vasárnap délután 5 órakor lesz, és ha valaki véletlenül nem tudna elmenni, akkor pedig streamen követheti az eseményt, tehát online is meg lehet nézni. Ami érdekes lesz még ebben a könyvemutatóban, hogy két, mert én nem vagyok szakértő, tehát én, hogy mondjam, producere vagyok ennek a könyvnek, de úgy, hogy egyáltalán nem értek a sportvilágához, nem is nagyon vannak személyes ismeretségeim, de nagyon nagy szerencsénkre két szakember elvállalta azt, hogy Viola nővérem mellett beszélgetnek a könyvről, illetve nagyon remélem, hogy felidézik, sikerül felidézni.